Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Albérlet, lakáspiac, magyar és európai összevetésben otthonstart program, illetve ugye a pontot parti után most már intenzív lakáskeresés a diákoktól. Mindezekről szó lesz a következő nagyjából 50 percben, de kezdjük a legaktuálisabbal, hiszen a KSH most tette közzé, hogy jócskán 22%-kal gyorsult a lakások árának növekedése Budapesten az első negyed évben, és a sajtóban vannak különféle jelzők, hogy ez mennyire egészséges, mennyire nem. Ön hogy ítéli meg ezt az adatot?
Mi már számítottunk erre az eredményre, mert havi szinten mi is vizsgáljuk a lakásárak emelkedését a kínálati adatok alapján, és ezek nagyon összecsengenek a tranzakciós adatokkal. Mi az első negyed év után arra jutottunk, hogy Budapesten év per év alapon 19%-kal nőttek a kínálati árak, tehát ez a 22%-os tranzakciók alapján végzett számítás egy év alatt, ez ezzel egybevág. Ennek egyébként leginkább az volt az oka, hogy az év elején rendkívül sok ingatlan befektető mozgatta meg a piacot. Mondhatni, hogy visszatértek az ingatlan piacra azok a befektetők, akik a korábbi időszakban inkább állampapírba költöztették a pénzüket, és ez azért okozott egy izgalmas helyzetet, mert annyira nem volt nagy alapvetően az adásvételek száma, így alapvetően a piacra visszatérő, mondhatni, hogy néhány ezer befektető is már képes volt kibillenteni az ingatlan árakat abból a megszokott mederből, amiben voltak 2025 elején. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy a 2025-ös év forgatókönyve nagyon hasonló a 2024-eshez egyelőre, mert a mindennek a kiinduló pontja az a 2023 volt, ami az ingatlan piacon nem volt túl erős, és az élet többi területén sem vonul be az aranykönyvekbe. Kimagasló infláció, gyengébb gazdasági teljesítmény, mind Magyarországon, mind pedig az Európai Unió többi tagállamában. Volt egy nagyon erős nemzetközi helyzet, nagyon erős nyomás, és ez a magasabb inflációs környezet, magasabb kamatszintet eredményezett, és a magasabb kamatszint nem csak megtakarító oldalon jelentett magasabb lehetőségeket a megtakarításokban, például államkötvényhozamok szempontjából, hanem hogy aki valaki lakást szeretett volna vásárolni, azt tapasztalta, hogy 2023 első hónapjaiban 10-12%-os lakáshitel kamat ajánlatokat kapott a bankoktól. Hát körülbelül ketten itt a 20 ujjunkon meg tudtuk számolni, hogy ebben a hónapban hány lakáshitelfelvevő lelkesedett ezekért a számokért. Ez nyomot hagyott az ingatlanpiaci forgalmon, és ezt követően a kamat csökkenés folyamatosan visszatérítette az ingatlan vásárlókat a piacra, plusz ugye bejelentették a CSOPLUSZ indulását 2024 elején. Ez okozott egy lendületet a tavalyi év első néhány hónapjában, ami nyárra kifulladt, és utána pedig az ingatlan befektetők visszatérése volt az, ami dinamizálta az ingatlan piacot, hiszen bár 2025-ben voltak a kamatfizetések, erre számítani lehetett, és a befektetők már akkor elkezdték csipegetni az kínálatból, hogy mik lesznek azok az ingatlanok, amiket szívesen megvennének. És az 2025-ben csúcsosodott ki az év első hónapjaiban, ez okozott egy nagy lendületet, okozott egy nagy áremelkedési hullámot Budapesten, és ez az előző évhez hasonlóan nyárra kifulladt. Konkrétan májusról júniusra Budapesten már 0%-os árnövekedést mértünk, és most itt vagyunk július vége felé, halljuk a híreket, hogy jön az újabb 3%-os hitel, tehát ismét egy emelkedő pályára állhat az ingatlan piaci forgalom, a nagyvárosokban is, így Budapesten, és ez valószínűleg emelkedő pályán tartja majd az ingatlan árakat is.
Beszélünk a következő időszakról is, de még erről a negyedévről és a jegybanki lakásárindexről. Mit emel nekünk még ebből a jelentésből a 22%-os budapesti pluszon kívül?
Szerintem az egyik tanulsága az idei év első negyedévének, és majd amit valószínűleg majd a hivatalos adatokból nem sokára látni fogunk a következő negyedéves időszakból, hogy amennyire erős volt a budapesti évkezdet a lakáspiacon, úgy, ahogy haladtunk előre az időben, az év második negyedévében a lakáspiac motorja vidékre költözött. Tehát most azt látjuk, hogy nagyon érdekes módon nem azokban a lokációkban, azokon a településeken pörgött igazán a piac a második negyedévben, amik a legfelkapottabbak, amikről minden hír szólt korábban ezt megelőző években, hogy például Debrecen, Szeged, mint beruházási központok, regionális központok, egyetemvárosok, hanem sokkal inkább azok a lokációk, ahol még a megfizethető tartományban maradtak az ingatlanárak, és ott a szokásos mederben zajlott az ingatlanpiaci forgalom, de ez a stabilitás egyfajta növekedésre is lehetőséget adott, mint adásvételek száma szempontjából, mint pedig a lakásárak emelkedése szempontjából.
Közepes méretű vidéki városokról van szó?
Közepes méretű vidéki városok, és főként olyan lokációk is ebben szerepet váltak, amik nem számítottak az ingatlanpiac lőporos hordóinak, hogy finoman fogalmazzak, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nógrád megye, Tolna megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Békés megye. Nem ezekre a lokációkra mondanánk, hogy ezek voltak az ingatlanpiac legforróbb pontjai az elmúlt években. Most viszont mondjuk úgy, hogy ők tartották a lendületet, meg a lelket az ingatlanpiaci statisztikák szempontjából.
Megnyugvás nem nagyon van a piacon.
Nem, és ez azért sem várható a későbbiekben, mert az ingatlan piacon minden összefügg mindennel. Tehát nagyon könnyű úgy akár egy ilyen hosszabb beszélgetést is lefolytatni, hogy úgy beszélünk az ingatlan piacról, mint hogyha egy természetfilmben egy állat mozgását vizsgálnánk és elemeznénk, ami önmagában is cselekvőképes és aktív, de valójában az ingatlan piacon az árak, meg az adásvételek, meg a tranzakcióknak a összefüggései, azok tulajdonképpen nagyon sok hatásnak az eredőjeként írhatók le, és ezért azt lehet mondani, hogy minden összefügg mindennel az ingatlan piacon. Tehát például az, hogy mennyire nőnek a jövedelemszintek, mennyire nő a gazdasági aktivitás, milyen a kamatszint, ideértve persze az olyan hatásokat is, hogy milyen állami támogatások mozgatják meg a piacot, milyen a befektetői kedv. Ezek mind-mind befolyásolják a lakáspiac aktivitását, és azt, hogy mik azok a lokációk, amik kiemelkednek adott esetben, és mik azok, amik lelassulnak.
Milyen tényezők mozgathatják a leginkább a piacot a következő hónapokban? Az Otthonstart Plus, vagy az Otthonstart program mellett?
Itt érdemes szerintem két dimenzióban vizsgálni a helyzetet, hosszú távon és rövid távon. Ugye van ez a mondás, hogy hosszú távon két dolog biztos, az adók és a halál. A ingatlan piacra vetítve hosszú távon szinte bizonyos, hogy az lakásárak mindig emelkedni fognak, hiszen az elmúlt 30-40 évben ez volt a tapasztalat. A nagy kérdés az, hogy milyen lesz ennek az üteme. Mert voltak olyan időszakok, amikor ez nagyon pörgős volt. Elég, hogyha visszagondolunk a 2015-2022 közötti időszakra, amikor éves összevetésben, a nagyobb városokban és Budapesten évente 20%-kal vagy annál nagyobb tempóban drágultak az ingatlanok, és ez ahhoz vezetett, hogy 6-7 év alatt 3,5-szeresére nőttek, vagy az elmúlt 15 évben 3,5-szeresére nőttek az ingatlanárak, vagy 2015-höz viszonyítva.
A fizetések nem így nőttek, azt azért tegyük hozzá.
A fizetések nem így nőttek, de nagyon hasonló tempóban emelkedtek. Tehát igazából ami és ez statisztikailag kimutatható, hogy ami az ingatlanárak változását leginkább determinálja, vagy nagyon szorosan együtt mozog vele, azok pont a fizetések alakulása. És persze, ha azt gondolnánk, hogy kellően nagy tempóban nőnek-e a fizetéseink, akkor azt mondanánk, hogy nem. Mert amikor például a statisztikákat halljuk a keresett növekedésről, akkor saját magunkra levetítve nagyon sok hallgató azt érezheti, hogy az ő fizetés azért nem nőtt 10%-kal rendszeresen, de azért a nagy számok törvénye, hogyha a teljes dolgozó populációt vesszük alapul, tényleg látható egy keresett növekedés, amit persze egyébként az infláció is támogat, abból a szempontból, hogy ha magasabb az infláció, akkor a munkáltatókon is nagyobb a nyomás, hogy magasabb fizetéseket adjanak, és itt jön be a hitelezés, mint egy nagyon fontos szempont, mert azoknak az időknek valószínűleg most már vége, hogy azt a stratégiát lehessen sikeresen alkalmazni, hogy évekig vagy évtizedekig spórolok egy ingatlanra, és majd ebből a spórolt pénzből megveszem ezt. Ebben pont az első lakásvásárlók érezték ennek a nehézségét az elmúlt 10 évben, de a gyakorlat egyébként amúgy is azt mutatja, hogy Magyarország speciális helyzetben van bizonyos szempontból, mert itt 10 emberből 9 a saját tulajdoni ingatlanában lakik, és ez azt is jelenti, hogy amikor valaki vásárol, akkor általában el is ad. Ennek a pszichológiája egy külön beszélgetést megérne, hogy amikor vásárolunk egy ingatlant, és adunk egy nagyobb alkúra vonatkozó alkúval járó ajánlatot, akkor meg vagyunk sértődve, hogyha az eladó ezt visszautasítja, hiszen látjuk, hogy az az ingatlan nem ér annyit, mint amennyire árulnák, viszont hogyha mi adjuk el, és kapunk egy nagy alkú ajánlatot, akkor meg mi vagyunk megsértődve eladóként. De a lényeg az az, hogy a meglévő ingatlan tulajdon az elsőből származó bevétel, eladási ár az elsődleges forrása a következő otthonunk megvásárlásának. És ezt tudja kiegészíteni az a hitelösszeg, ami a továbblépéshez, vagy a szebb, jobb, nagyobb lakásba való költözéshez rendelkezésre áll. És hogyha nőnek a fizetések, akkor pont ez a hitelezett összeg az, ami a növekménye, az, ami az első, ami leginkább összefüggés mutat, hogy több, nagyobb tér van a vevők számára az adásvételek megkötésére és a tovább költözésre. Ezért lesz lényeges, szerintem, és hogy a kérdésére válaszoljak, hogy milyen lesz majd a piaci fogadtatása a most meg jelent otthonstart programnak, és annak is a viszonylag enyhe részletszabályainak, mert ugye most már ismerjük a jogszabálytervezetet, és ez minden várakozásnál enyhébb feltételeket támaszt az első lakásvásárlók számára.
Bár sokan azért figyelmeztetnek, hogy a végleges verziót meg kell még várni.
Így van, tehát most azért senkit sem biztatnék arra, hogy a megérzései, vagy egy rendelettervezet alapján elhamarkodott döntést hozzon, mert a végleges jogszabály még változhat az eredeti tervekhez képest, érdemes megvárni, amíg ezek megjelennek a közlönyben, és utána már nagyobb bizonyossággal tudunk döntéseket hozni, de azt látjuk, hogy a piac már megmozdult. Tehát érdekes módon a bejelentés előtti héthez képest az érdeklődések, tehát a telefonos érdeklődések az eladó ingatlanok iránt az azt követő héten már 10%-kal nőttek, utána 15, majd 20%-kal több érdeklődést mértünk. Ennek ugye nyilván több oka is van, mert van a vevőknek egy része, aki inkább kivár, és aki meg tudja, hogy nem lesz első lakásvásárló, ő meg lehet, hogy inkább előre hozza a vásárlásaikat még szeptember előtt. Plusz, ami egyébként a biztató jelek közé tartozik, hogy a meghirdetett ingatlanok száma is növekedésnek indult éves összevetésben, ez pedig azért lehet fontos tényező, mert bár az első lakásvásárlókból is rengetegen lehetnek, akik élnek az otthonstart lehetőségével, számításaink szerint akár 60-70 ezer első lakásvásárló élhet a programindulását követő 12 hónapban, de ez azoknak is lehetőséget jelent, akiktől megveszik ezek az első lakásvásárlót az ingatlanokat, hiszen, ahogy már korábban is beszéltük, a meglévő otthon értékesítéséből befolyó összeget lehet a továbbköltözésre felhasználni, és most nagyon sokan ragadtak be a meglévő otthonukba, anélkül, hogy érdemleges esélyük lenne a továbbköltözésre, mert amikor bizonytalanul alakul a kereslet, meg nem nő olyan dinamikával a piac, akkor ők is csak nehezebben tudnak továbbköltözni. Tehát mondhatni, hogy az otthonstart program ezeken az eladási láncolatokon keresztül egy láncreakciót indíthat be az ingatlan piacon.
Mennyire látják már most az átárazódást az eladók? Mennyire árazzák magasabbra, ha mondjuk másfél hónapja még olcsóbban vagy reálisnak tűnő áron, az akkori környezetben reálisnak tűnő áron kínált ingatlanokat?
Azt lehet látni, hogy amikor pörög a piac, vagy élénk az ingatlanpiaci forgalom, akkor havonta 0,5-1%-kal kerülnek följebb az árak. Ez éves összevetésben egyébként ilyen 10-12%-os áremelkedést okoz, ami szép tempó, főleg, hogyha figyelembe vesszük, hogy 4-5% körüli az infláció is, de ez az alapjárat akkor, amikor jól mennek a dolgok. Na most az otthonstart program azért egy speciális helyzet, mert hogyha ez a rengeteg első lakásvásárló, hogy miért mondom, hogy rengeteg, arra majd külön kitérek, de ha ez a rengeteg első lakásvásárló nem egy kamattámogatott hitelt kapott volna, hanem azt mondaná az állam, hogy ezt a kamattámogatás összegét én egy összegbe odaadom, és kap mindenki 20 millió forintot, akkor most arról beszélnénk, hogy egy hónap alatt 15-20 millió forinttal drágultak a garzon lakások, vagy az első lakásvásárlók célpontjai, mert ez igen valószínű lett volna, az eladók ezt nagyon könnyen be tudnák árazni. Egy kamattámogatott hitelösszeget már sokkal nehezebb, mert az eladó nem tudja pontosan, hogy miből finanszírozza a konkrét vevője, a konkrét érdeklődője, aki jelentkezik a hirdetésére. Ráadásul ugye az első lakásvásárlókra mindenkinek a fiatalok jutnak eszébe, és statisztikailag tényleg ez a 18-35 éves korosztály az, aki a legnagyobb arányban veszi az első otthonát meg. De a konkrét szabályokban nincsen életkori korlát. Tehát lehet, hogyha vagy 25 éves forma fiatal jelentkezik az eladó ingatlan hirdetésünkre, akkor sejthetjük, hogy ő egy első lakásvásárló, de most egy 50-55 éves első lakásvásárló is fölveheti az otthonstart hitelt, tehát ezért is nehezebb belőni a tulajdonosoknak, hogy mennyire tudnak szigorúan vagy engedékenyebben alkudozni velük. Másrészt pedig ami az otthonstart másik korlátjai közé tartozik, az az értékhatár és a négyzetméter ár korlát, amit nevesít a rendelet. Tehát az eladási árak tekintetében a lakásoknál 100 millió, a családi házaknál és sikerházaknál pedig 150 millió az értékhatár korlát. Ebbe egyébként az eladó ingatlanok túlnyomó nagy része beletartozik, főleg, hogyha ide vesszük a 1,5 milliós négyzetméter ár korlátot is. Mi azt látjuk, hogy a 140 ezer eladó lakásból és házból így 102 ezer belefér ezekbe a korlátokba. Ez leginkább olyan nagyvárosokban jelenthet tényleges korlátot az áremelkedés szempontjából, mint például Budapest, ahol már most is 1,3-1,4 millió forintos négyzetméter áron kínálják ezeket az ingatlanokat eladásra. Ott már egy újabb nagy árrobbanás, egy eladói áremelési hullámot nem is biztos, hogy kibír a piac, hiszen akkor fölé menne az eladási árának a 1,5 milliós négyzetméter árnak. Arról nem is beszélve, hogy azért a vevők sem hajlandóak mindent kifizetni a piacon. Ezt nagyon jól láttuk, főleg Budapesten az év 5.-6. hónapjában, amikor már nem változtak az igen magas árak. Tehát mondhatni, hogy például a kisebb alaptető lakásoknál már ott vagyunk ezen a 1,5 milliós négyzetméter ár határnál a budapesti belváros tekintetében.
Szóval... Kiesnek majd ebből a körből? Vagy pedig akár az eladók tartják majd ezen a szinten, mire számítanak ezeket a lakásokat, akár ezeket a garzonokat, vagy bizonyos kerületekben Budapesten nem lesz lehetőség ezzel a konstrukcióval élni.
Szerintem annyira ez lesz az elsődleges mozgató rugója a lakáspiacnak, hogy mindenki oszt és szoroz, és rájön, hogy ha határon táncol, nem érdemes átbillenni az első lakásvásárlók szempontjából jogilag is megfizethetetlen korlátba, tehát a 1,5 milliós négyzetméter ár fölé, mert akkor rengeteg vevőtől esnek el. Így meg az ingatlan piacon különösen is igaz az a tézis, hogy az idő pénz. Tehát ha én hamarabb el tudom adni a lakásomat, én is hamarabb tudok tovább költözni. Ha hamarabb tudok tovább költözni, akkor lehet, hogy meg tudom előzni azt az árnövekedést, amit mondjuk ez a keresleti hullám okoz. És van még egy aspektusa ennek, ami szerintem nagyon izgalmassá teszi a következő időszakot, hogy ez a 1,5 milliós négyzetméter árkorlát ugyanúgy vonatkozik a használt ingatlanokra, mint az új építésűekre. És most megint nem csak és Budapestre szeretnék kitérni, mert az ország ennél sokkal sokszínűbb, és majd bizonyára beszélgetünk a nagy vidéki, regionális és ipari központokról, meg a kisebb települések helyzetéről is, de Budapesten az új építésű négyzetméter árak már 1,6 millió forintnál járnak. Ez már pont az a határ, ahol érdemes elgondolkodni a beruházóknak, hogy tudnak-e esetleg egy picit valamit faragni a költségekből, vagy az árakból, hogy a 1,5 milliós négyzetméter ár határt elérjék.
De hát akkor az akár profit csökkenéssel jár, akár a minőségből kell engedni, nem? Vagy igen, ez nem logikus?
De ez abszolút logikus, de ugye itt is az a kérdés, hogy a sűrű fillér versus a ritka forint elve alapján mi az, ami jobban belefér, mert én azt gondolom, hogy ha megfizethető áron kerülnek piacra új építésű lakások, vannak kerületek, ahol ez adottság, tehát ez nem olyan nagy kihívás, de ezek tipikusan nem a belvárosi legfelkapottabb kerületek, és hogyha megjelennek olyan beruházások, ahol ez már kézzelfogható valóság lesz, hogy 1,5 millió forintnál vagy annál olcsóbban is kaphatok elérhető újépítési lakást. Ez egy kiszámítható pályát jelent a beruházóknak, mert lesz rá kereslet, és való igaz, ahogy ön is mondta, ha nem is azt mondanám, hogy fapados ingatlanok kerülnek a piacra, de nyilván nem ezekbe fogják majd az olasz luxus csempéket, meg a legkiválóbb technikai, technológiai megoldásokat beépíteni, mert árérték arányban ezek jók lesznek valószínűleg, és megfizethetőek. És itt a megfizethetőség egy nagyon fontos szempont, mert hogyha a vevők azt látják, hogy egyébként már újépítési lakást is tudok venni, 1,5 millió forint körüli négyzetméter áron, akkor már a használt lakásoknak is, drágulásának is ez gátat szabhat. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas lesz az, hogy az újépítésű ingatlanok piaca hogyan reagál erre az új kedvezményre, vagy kamattámogatásra, mert bár a fiatalok szempontjából ez mindenképpen ők az érintettek közé tartozhatnak, de amikor azt mondtam, hogy minden eddigi várakozásnál enyhébbek az otthonstart program feltételei, akkor például azokra is érdemes gondolni, olyan elemekre, hogy csak 10 évig kell vizsgálni azt, hogy valakinek volt-e már ingatlan tulajdona. Ez egyébként számtalan embert, magában foglaló társadalmi csoportot is érinthet. Például ott vannak a devizahitelesek, akik pont a 10 évvel ezelőtti időszakban kerültek nehéz helyzetbe, tehát aki mondjuk elvesztette az otthonát, az most újra bekapcsolódhat a lakáspiaci körforgásba. Vagy ott vannak például az 50-50%-ban ingatlan tulajdonos házaspárok, akik szintén nincsenek kizárva ebből a kedvezményezeti körből, és hogyha adott esetben van nekik egy kiskorú gyermek, akkor tudnak az ő javára, vagy az a gyermekeik javára venni egy lakást. És ez is azt mutatja, hogy azért viszonylag szélesebb réteg tud élni ezzel a lehetőséggel, mint amire első ránézésre gondolnánk az első lakásvásárlókra.
Budapesten belül melyek azok a kerületek, ahol a legtöbb ilyen tranzakció következhet majd be?
Szerintem azért az első lakásvásárlók nem a legdrágább ingatlanokat fogják keresni, hiszen ők pont azért első lakásvásárlók, mert korábban nem tudták ezeket megfizetni, és azért itt hozzá kell tenni, hogy az elmúlt 10 évben 3,5-szeresére drágultak az ingatlanok, és pont amiről az imént beszéltem, hogy ha valaki tényleg rendszeresen félretett lakás célra, ő hiába tett félre egyre többet, és hiába nőttek a megtakarításai, azt látták, hogy az ingatlanárak még ennél is magasabb tempóban emelkednek, és ez kicsit ahhoz a helyzethez volt hasonló, mint a mesében a ló, aki elé tartják a répát, kergeti, egyre közel van, de utolérni sose tudja, ezen változtathat most ez az otthonstart hitel.
Sőt, egyébként akár még távolabb is kerülhet az a bizonyos répa, mert ugye annyit drágult az elmúlt időszakban, például az első negyed évben.
Így van, és most ebből a szempontból hiába ez egy kamattámogatott hitel is nagyon vonzó, de azért nem a 80-100 milliós ingatlanok iránt fog megugrani a kereslet, hanem inkább a kisebb alapterületű lakásokra. Ugye a kisebb alapterületű lakás az, ami olcsóbb, a kisebb alapterületénél fogva. Van egy másik, szerintem egy kedvezményezetti kör, ami sokat nyerhet ettől a programtól, ezek például a panellakások. A nagyvárosokban ezek a panellakások 26%-kal olcsóbbak, mint egy hasonló helyen lévő, hasonló állapotú téglaépítésű lakás. És hát ugye a harmadik dolog, amivel így kompromisszumot lehet kötni az árak tekintetében, az pedig maga a lokáció. Tehát valószínűleg Budapesten belül inkább a külső kerületek lesznek azok, ahol több ilyen adásvétel történhet meg otthonstart hitel segítségével, mert ott egész egyszerűen olcsóbbak az ingatlanok, alacsonyabbak az ingatlanárak.
A pestiek, vagy akár a budaiak is, tehát akár Óbuda, vagy Budafoktétény is?
Abszolút. Korábban volt az a megfigyelés az ingatlan piacon, még talán 2021-22-ig ez abszolút irányadó volt, de 2020-ig mindenképpen, hogy 2015 óta kialakult egy olyan kép, hogy minél inkább a belváros közepéhez vagyunk közelebb, függetlenül, hogy Budán vagy Pesten járunk, annál drágábbak az ingatlanok. Most az utóbbi 1-2-3 évben megint kezd visszaállni az a örök igazság, vagy ingatlanpiaci hüvelykúj szabály, hogy Buda drágább, Pest pedig olcsóbb. És ez ismét kezd meghatározó lenni a dinamika szempontjából. Persze, ehhez mondjuk úgy, hogy a jogszabályi környezet is hozzájárul, mert a központ, a belváros felé húzó magasabb árak, azok részben annak is köszönhetőek voltak, hogy voltak olyan ingatlan befektetői hasznosítási lehetőségek, mint például a rövid távú szálláshelyszolgáltatás, a hosszú távú bérbeadás helyett, közkedvelte nevén az Airbnb-zés, ami pont azokban a belvárosi kerületekben tette értékesebbé az ingatlanokat, ahol egyébként a turisták tömkelege foglalt szállás. Most ez egyébként 2025-ben és 2026-ban újabb ilyen szálláshely létesítését a moratórium nem teszi lehetővé, sőt vannak olyan kerületek, amik ezt 2026-tól, vagy kerület, ami ezt 2026-tól be is tiltotta, úgyhogy most megint ez a Buda drágább, Pest olcsóbb.
Összességében hogyan értékelhető az Otthonstart és az Otthonstart Plus program elemzőként? Melyek ennek a programnak az előnyei és a buktatói?
Ami szerintem egyértelmű, hogy szélesebb az a kör, aki igénybe tudja venni, mint amire számítani lehetett, és az ingatlanok tekintetében is viszonylag laza a megkötés, már csak azért is, mert például, hogy ki nem minősül első lakásvásárlónak, az is nagyon egyértelműen lett definiálva, tehát első lakásnak számít a belterületi lakás. Innentől kezdve, ami nem ennek minősül, az nem is számít, hiába van ingatlan tulajdonában valakinek. Például külterületi zárt kert, emlékezhetünk, hogy volt olyan időszak, amikor nagyon sokan költöztek ilyen helyekre, mert hogy annyira megfizetetlenek voltak a nagyvárosi ingatlanárak. Illetve vannak még egyéb engedmények is, mint például a 15 milliós értékhatár, hogy lehet, hogy én 100%-os tulajdonosa vagyok egy olyan ingatlannak, ami lehet, hogy egy ilyen bontandó viskó, de hogyha ennek az értéke 15 millió alatt van, akkor én ugyanúgy első lakásvásárló lehetek, függetlenül attól, hogy ez lehet egy belterületi lakás is. Tehát ebből a szempontból szerintem nagyon lazák a szabályok. Nagyon nehéz megtalálni azt egyébként, tehát hogy biztos, hogy lesznek olyanok, akik kívül szorulnak ezen a programon, de például a házastársak közötti 50-50%-os tulajdoni arány is úgy van megfogalmazva, hogy ha valaki, egy házastársak közül elég csak egy valakinek teljesíteni ezeket a feltételeket, tehát hogyha valaki, a házastárs egyik tagja 100%-os ingatlan tulajdonos, a másik pedig nulla, akkor vagy 20%-os egy ingatlanban, akkor ő is tud első lakásvásárló lenni.
Összességében a piacra milyen hatása lehet ennek a szabályozásnak?
Szerintem egy élénkülés várható mind az adásvételek számában. Ez leginkább egyébként ott segíthet majd ténylegesen az első lakásvásárlókon, ahol most a legdrágábbak az ingatlanok. Ez Budapest és a nagyvárosokat jelenti elsősorban, főleg a fiatalok szemszögéből nézve. Ez a megnövekedett adásvételszám persze emelkedő pályán tartja az árakat, tehát ez biztos, hogy fog emelni az ingatlanok árán. A nagy kérdés az, hogy mennyivel, mert ahogy már beszéltünk korábban is, azért vannak korlátok, plusz az eladók részéről történő beárazás is egy nehéz helyzet. Ha viszont azt nézzük, hogy hol lesz a legnagyobb hatása, az lehet, hogy pont nem a nagyvárosok lesznek, hanem azok a települések, ahol adott esetben mondjuk már 20-25 millió forintért is lehet első lakást vásárolni. Ez Budapesten inkább 35-40 milliónál kezdődik, ez az értékhatár. De ahol 20-25 millió forintért lehetett eddig kapni egy ingatlant, és ott mondjuk 5 millióval drágulnak ezek az ingatlanok, ott az százalékban kifejezve akár egy 20-25%-os drágulást is jelenthet.
Községekben elsősorban, vagy kisvárosokban?
Én szerintem kisvárosokban, ugye az is egy fontos dolog, hogy első lakásvásárlók kellene nagy számban élnek ott, tehát fiatalok. Ebből a szempontból ugye ahol alacsonyabbak az ingatlanárak, ott az első lakáshoz jutás nem is volt akkora nagy probléma. Ez egyébként szerintem a legláthatóbb módon ez tényleg Budapesten jelentett óriási problémát, mert sok esetben még jó fizetéssel rendelkező középosztálybeli fiataloknak is lassan már elérhetetlenné vált egy első lakás megszerzése, és ehhez csak egy másik érdekesség, hogy az eladó ingatlanok átlagos értékét tekintve Budapesten már 99-100 millió forintnál járunk. Tehát, hogyha most ezt a beszélgetést 10-15 évvel ezelőtt folytattuk volna le, és arról beszéltünk volna, hogy egy 100 milliós ingatlan az milyen lehet, akkor valószínűleg a luxus ne további a medencés, extrákkal felszerelt ingatlan.
Egy kisebb budai villa.
Képpen lebegne a szemünk előtt. Most meg egy 100 milliós lakás a fővárosban szinte már átlagosnak tekinthető.
Mi a helyzet a nagyvárosokkal, Debrecennel, Győrrel, Szegeddel, és ugye fejlettség szempontjából mondjuk akár Nyíregyházát sem hagyhatjuk ki a sorból. vagy Székesfehérvárt.
Igen, ezek azok a lokációk, amik rendkívül sokat fejlődtek az elmúlt időszakban, az élet minden területén és az ingatlan piaci árak szempontjából is. Mondhatni, hogy záródott az áróló Budapest és ezek között a vidéki települések között, mert egyébként a fővárosban, most ezt a 2025-ös első negyedévet leszámítva, az árak emelkedése lassabb tempójú volt, mint ezekben a nagyvárosokban az árak felzárkózása. Elég, hogyha például Debrecenre gondolunk, ahol szinte már az 1 millió forintos négyzetméter ára, átlagos négyzetméter árat súrolják az eladó ingatlanok ára, és a harmadik legdrágább megyeszék, vagy a második legdrágább megyeszékhely, harmadik legdrágább nagyvárosunk meg már Szeged. Ugye ez az a két nagyváros, ahol komoly ipari beruházások történtek, és ez már mint egyfajta várakozás szerűen, kicsit talán spekulatív módon is, de elkezdték fölfelé hajtani az ingatlan árakat. Szegeden is már 870 ezer körüli négyzetméter árakkal találkozhatnak a vásárlók. Győr egyébként egy nagyon érdekes sztori ebből a szempontból, mert ugye ott a 2000-es évek második felében indult az autóipari beruházás, és ez élénkítette a helyi gazdaságot is. Sokáig Győr volt az országos bajnok a 10 000 lakosra jutó lakásépítések tekintetében. Ebből a szempontból sokáig még Budapestet is maga mögé utasította, és ott a kínálat bővülése az most ahhoz vezetett, hogy nem Győr a legdrágább nagyváros, mert ott kellően széles kínálat miatt ugye az ingatlanárak is a kereset-kínálat egyensúlyaként alakulnak ki.
Szeged mögé került?
Szeged mögé került, és ahol széles a kínálat, ott nagyobb a verseny az eladói oldalon, és ott nem tud, az bizonyos szempontból féket szab a drágulásnak is. Tehát szerintem itt ezeknek a nagyvárosi ingatlanáraknak az egyik kulcsa az a fizetőképes keresetet jelenti, amiben egyébként például a lakáshitelkamatok sokat tudnak segíteni, ha kellően alacsonyak, mert ha alacsony a hitelkamat, nagyobb lehet a törlesztő részlet, amit kifizetek, és ez máshonnan nézve azt is jelenti, hogy egy alacsonyabb, ugyanakkor a fizetéssel magasabb hitelösszegre leszek jogosult, vagy máshonnan nézve ugyanazt a hitelt egy alacsonyabb fizetéssel is el tudom érni. Tehát ilyen szoros kapcsolatban a lakáshitelezés és az ingatlanárak kapcsolata. De a másik eleme annak, hogy az magas ingatlanárakkal küzdjünk, az pedig a kínálat növekedésében rejlik. És ott pedig a megfizethető új lakások megjelenésével a piacon, mert azok mindig valamilyen szinten referenciaként tekint mindenki az új lakás árakra. Ebből a szempontból, hogyha megjelennek a megfizethető új lakások, nagyobb számban az például a debreceni, vagy éppen a szegedi lakásár dinamikát is megtörheti.
Mi a helyzet Pécset, Miskolcon, vagy akár az előbb említett lakosság számban nem a legeslegnagyobbak közé tartozó, de fejlettség szempontjából fontos nagyvárosban, mint Nyíregyháza vagy Székesfehérvár?
Azt lehet látni, hogy ezeknek a településeknek az árai kezdenek hasonulni egymáshoz, tehát ilyen 6-7-800 ezer forintos négyzetméter árakról beszélünk. Miskolc talán még az egyik legolcsóbb egyetemváros, és félig meddig azért ipari központnak is mondható település, vármegyeszékhely, ott ilyen 500 ezer forint körüli négyzetméter árakról beszélhetünk, utána vannak nagyobb ugrások lefelé, tehát mondjuk Békés Csaba Salgótarján, ahol 350 vagy 280 ezer forintos négyzetméter árakkal találkozhatunk, de ott a gazdasági aktivitás sem olyan nagy, mint a korábban említett városokban. Nyíregyháza az abból a szempontból is érdekes, hogy ez az Ukrajnához legközelebb fekvő vármegyeszékhely, és ott azért azt látjuk, hogy a háború alatt ott megnövekedett a befektetési célú, vagy mondjuk úgy, hogy menekülő utat találtak az Ukrajnából érkező vagyonok, például a nyíregyházi ingatlan piacon is, sokan vettek ott azon a környéken, és a határmenti településeken is ingatlanokat.
És ugye volt egy óriási fejlődés már addig is Nyíregyházán.
Így van, beruházások, munkahelyteremtések, munkahelyteremtő beruházások, ez mind-mind hozzárultak az ingatlan piac élénkülésnek. Amúgy egyébként a következő ilyen feltörekvő sztori szerintem a román határ mellett képzelhető el, és ott is, ugye ez részben annak köszönhető, hogy Románia tagja lett a Schengeni övezetnek, és hogyha a román határ túloldalán fekvő nagyvárosok ingatlanáraiból indulunk ki, Nagyvárad, Temesvár, Kolozsvár, ott 3-4-szerese az ottani ingatlan árszint a Kelet-Magyarország keleti csücskében található ingatlan áraknak, tehát onnan is számíthatunk egy beáramlásra a vevői oldalról, a határ túloldaláról.
Gyulán vagy Békés Csabán lehet így nagyobb árrobbanás, vagy akár ott érdemes befektetni, hogyha valakinek van fölösleges pénze?
Igen, ez egy jó felvetés, hogyha pusztán statisztikai alapon indulunk ki, és az Excel táblákban nézegetjük, hogy hol a legnagyobb a potenciális megtérülés, akkor ez lehet egy járható út, de azért amikor mindig azt szoktam mondani, ha megnézzük, hogy a kiadó lakások bérleti díjait viszonyítjuk az eladó lakások áraihoz, akkor a megyeszékhelyek között torony magasan salgó tarján a legjobb befektetési célpont, és mégsem látjuk azt, hogy befektetők ezrei rohamoznák meg a salgó tarján ingatlanpiacot, tehát mondjuk úgy, hogy ezek a nagyobb kockázatú, de amúgy egyébként nagyobb lehetőségeket is magukban hordozó befektetési célpontok.
Akkor itt a turisztikai szempontok is számítanak talán, mert az a délkeleti részén az országban kiemelkedőbb lehet, mint mondjuk Salgótarján környékén.
Így van, és ott azért ne felejtsük el, hogy ott tehát a délkeleti részén az országnak a román határ túloldaláról növekszik a kereset, akik állandó jelleggel keresnek maguknak lakhelyet. Ugye itt az infrastruktúrális beruházások egyébként egy-egy régió fejlődésében legalább ekkora szerepet töltenek be. Tehát emlékszem, amikor még Szombathelyen valósult meg az autópálya összeköttetés, addig Szombathely is mondjuk úgy, hogy egy futott még vármegyeszékhely volt ingatlanpiaci szempontból, és utána viszonylag rövid idő alatt hasonultak az ingatlan árak a győri-soproni helyzethez, tehát ez ugye nyilván az osztrák határral kapcsolatos ingázási tevékenységet tudta erősíteni, és innentől kezdve erősödött a fizetőképes kereslet is, ezek iránt az ingatlanok iránt, Romániában, és egyébként ugye a Miskolc-Kassa autópálya útvonal, illetve a Romániát összekapcsoló autópálya útvonalak jelenléte az ingázást megkönnyítik, és a határmenti településeknek ott lendületet adhatnak a határ túloldaláról érkező vevők szempontjából.
A balatoni ingatlanárak hogyan alakulhatnak?
A Balaton az egy nagyon izgalmas terepe az ingatlanpiacnak. Mi azt látjuk az ingatlan.com-nál, hogy két olyan régiója van az országnak, ami likvidnek számít. Ez azt jelenti, hogy az ország bármely pontjáról, sőt, akár az ország határokon kívülről is érkezhet vevő. Az egyik Budapest, a másik meg a Balaton környéke. Budapest az teljesen egyértelmű, ott még az ingatlan befektetők térképére is fölkerült nemzetközi szempontból. Balaton pedig azért érdekes, mert ott meg főként a nagyvárosokból is, így Budapestről is érkeznek nyaraló célú vásárlók, és ezért az ottani ingatlanpiacon a kereslet nem is a helyi viszonyokhoz alkalmazkodik, a helyi fizetőképességhez, hanem például a budapesti keresetekhez. Ezért van az, hogy sokáig a budapesti és a balatoni ingatlanárak fej-fej mellett haladtak egymással, és pont ez az ön által is hivatkozott 2025-ös első negyedév volt az, ami leszakította a Balatont a budapesti ingatlanáraktól, és most már a Balatonon idézelbe téve csak 1,1 millió forint az átlagos négyzetméter ár a partmenti települések kínálatából kiindulva.
De ez is egy vonzó környék. Ugye a klímaváltozás előrejelzői szerint például több évtizedes távlatban még akár mindig a Balaton környéke lehet a leginkább élhető.
Igen, tehát azért ebben egyébként a koronavírus járvány is nagyon élénkítette a balatoni ingatlan piacot. Talán a kedves hallgatók biztos, hogy nehéz szívvel emlékeznek vissza, de amikor 2020-ban jöttek a lezárások, hát akkor a Balaton ingatlan tulajdonosok voltak az elsők, akik autóba ültek, és akkor a négy fal közül inkább a nyaraló irányába vették az útjukat, és utána egyébként, amikor a nemzetközi turizmus is blokkolva lett a lezárások miatt, akkor újra felfedezte magának az ország a Balatont, és akkor indult el, hogy a Budapest és a balatoni árak pariba kerültek egymással, sőt 2021-22-ben még volt egy rövid időszak, amikor a Balaton már drágább volt, mint Budapest. Utána ez a lendület vesztett a dinamikájából, de például az olyan velünk élő koronavírus járvány hatások, mint például a home office megjelenése és velünk élése, ez bizonyos vevőknek lehetővé tette azt, hogy a munkavégzést már ne egy irodából, ne egy nagyvárosból végezzék, hanem például a Balaton partjáról. Tehát a Balaton parti települések népessége is növekedésnek indult.
ez összességben is ugye drágító hatású lehet, de ez nem csak itthon van így, hanem különféle felmérések szerint európai országokban, tehát mondjuk Dél-Európa bizonyos nagyvárosaiban vagy tengerparti kiemelt üdülőhelyein is még inkább elszabadultak az ingatlanárak, és nem is mindenhol szeretik a turistákat. Ha egy kicsit európai összevetésben nézzük, hogyan alakultak az ingatlanárak az elmúlt 10-15 évben?
Nagyon vegyes az európai kép ingatlanpiaci szempontból. Ebből egyébként a kelet-európai és közép-európai régió mondhatni, hogy ilyen lovasnak számít. Hogyha 2015-ös évet vesszük alapul, tehát azt tekintjük 100%-nak, akkor Magyarország az éllovas 3,6-szorosára drágultak a 2015-ös árszinthez képest az ingatlanok, de ugyanúgy Lettország, Litvánia, tehát a balti régi országai is ilyen háromszoros növekedés mutatnak, és amúgy egyébként Lengyelországban és Szlovákiában is duplájára nőttek az ingatlanárak. A lista másik végén pedig mondjuk Olaszország áll, ahol nagyjából ugyanannyiba kerülnek most az ingatlanárak a helyi, vagy a Nemzeti Statisztikai Hivatalok adatközlési alapján, mint 10 évvel ezelőtt. De amit említett, az egy valós jelenség, főleg a nagyvárosokban van egy urbanizációs hatás. Ez még tovább folytatott a későbbiekben is, de emiatt megnőtt a kereslet a nagyvárosi ingatlanok iránt. Egyrészt lakhatási célra, másrészt pedig az ingatlan befektetők szemszögéből is. És ez növekvő ingatlan árakat tett vagy eredményezett, nehezen tudják tartani az építőipari szereplők a lakáspiaci kereslettel a lépést, ez további áremelkedést okozott. Tehát az, hogy a nagyvárosokban mondjuk úgy, hogy lakhatási válság szavakkal dobálóznak, ez nem a véletlen műve, és ez nem csak magyar jelenség, hanem Európa számos országában velünk van.
Ahogy láttam, például Portugáliában, Lisszabonban ez elég súlyos.
Így van, és az a nagyon nehéz ebben az helyzetben, hogy az ingatlan piac az országról országra nagyon változó. Helyi kulturális, helyi jogi, helyi szokások alapján alakulnak ki az ügyletek, és azért nincs egy olyan univerzális megoldás, amivel minden országban ugyanúgy lehetne orvosolni a lakhatással kapcsolatos kérdéseket. Noha a problémák forrása sokszor nagyon hasonló. Tehát ez ezért teszi majd izgalmassá azokat az európai szintű vagy gazdaságpolitikai döntéseket, hogy melyik országban a különböző intézkedések hogyan csapódnak le.
Németországban hogyan alakult a piac? Mégiscsak az unió legnagyobb tagállama.
Na, a német lakáspiac az, ami az egyik, hát nem is tudom, talán
nem hasonlít a magyarhoz.
Nem hasonlít a magyarhoz, és olyan szinten nem, hogy Németországban volt nyolc olyan negyedév, tehát 2 éven keresztül, amikor folyamatosan csökkentek az ingatlanárak a közelmúltban. Ez egyébként példanélküli, és ebből a szempontból az Európai Unió többi országa szerencsés helyzetben van, mert alapvetően egy időben az volt a divat, hogy mindig az amerikai lakáspiacot tekintette mindenki szem előtt, és ott az ottani folyamatokat nézte, meg előszeretettel nézzük, hogy mennyibe kerülnek Berlinben vagy Londonban az ingatlanárak, de igazából a helyi lakásviszonyok, főleg a társadalmi berendezkedés, a lakástámogatás, maga az ingatlan tulajdonhoz való viszony, hogy most bérlünk, vagy tulajdonlunk, annyira szerteágazóvá teszi a képet, hogy nem nagyon lehet itt párhuzamot vonni a kettő között, de azért Németországban az látszik, hogy egyrészt a gazdasági nehézségek megviselték az ingatlanpiacot, plusz ott volt egy időszak, ami nagyon nagy terhet rótt az ingatlan tulajdonosokra, mert ott olyan zöldítési előírások voltak előirányozva a lakosság számára, ami például azt írta elő, hogy nem lehet fosszilis alapú fűtési rendszereket üzemeltetni záros határidőn, mert 2030 vagy 35 volt ez a határidő, miközben Németországban is 60%-a a háztartásoknak, vagy 80%-a ilyen fűtési rendszerekkel rendelkezik, és bár ugye voltak támogatások, meg ugye a hőszivattyú telepítéseket is előírták, de egész egyszerűen nem is volt annyi hőszivattyú az országban, tehát ez meg az áram, tehát az elektromos hálózat sem volt erre felkészülve, és ez a bizonytalanság azért begyűrűzik az ingatlan piaci árakba, főleg, hogyha ez már szabályok és kimondott ilyen lakáspolitikai irányelvek formájában is megjelenik.
Itthon az albérletpiac hogyan alakulhat a nyár hátra levő részében?
Ugye a héten a július 23-án hirdették ki a felsőoktatási ponthatárokat, ezzel hivatalosan is eldődült a startpisztoly az albérletpiacon. Ez azért nagyon izgalmas, mert most valószínűleg minden eddiginél más albérlet szezon vár ránk, több szempontból is. Egyrészt a kínálat már eleve magasabb, mint egy évvel ezelőtt. 15%-kal több kiadó lakáshirdetésből válogathatnak most a bérlők, és ezeknek a száma már meghaladja 16,500-et. Ennek következtében egyébként az albérletárak már eddig is lassabb tempóban emelkedtek, mint ahogy a lakások drágultak. A KSH-val van egy közös lakbérindexünk, a kshingatlan.com lakbérindex, amit 2020-ban indítottunk útjára, és azóta havi szinten mutatja az albérletárak változását. És ebből az látszik, hogy országosan 7,3%-kal drágultak az albérletek, júniusban éves összevetésben, míg a lakások 14%-kal. Tehát dupla annyival emelkedtek az ingatlanárak, mint az albérletárak. Budapesten pedig a 6,7%-os éves albérletáremelkedéshez képest a lakásdrágulás is több mint 19%-os volt júniusban az ingatlan.com lakásárindexe alapján.
Szóval majdnem háromszoros a különbség.
Közel háromszoros volt a különbség. Tehát mondjuk úgy, hogy az albérletpiacon nem volt akkorán sem akkora dinamika, mint az ingatlanpiac adásvételi oldalán. Ezt valószínűleg tovább lassítja a tovább bővülő kínálat.
Akár az otthonstart is?
Az otthonstart pedig ugye inkább a keresleti oldalt tépázhatja meg, most a szó pozitív értelmében nézem, mert Budapesten és a nagyvárosokban szinte mindenhol elképzelhető olyan forgatókönyv, hogy ha nem is ugyanannak az ingatlannak, de a bérlésre szánt albérletár hoz képest alacsonyabb hiteltörlesztővel tudnak első lakásvásárlóként piacra lépni azok, akik érintettek lehetnek, és ez szerintem nagyon sok szülőben gondolkodásában beindítja majd a vezérhangját, hogy inkább vegyünk egy ingatlant, ahelyett, hogy éveken keresztül béreljük, ami nyilván akkor kifizetődő, hogyha legalább 3-5 évet abban a városban tölt el a gyermek, és ez nyilván nem minden bérlőt és nem minden szülőt érint, hanem csak azt, aki hitelképes, és megvan a piacra lépéshez szükséges önrész összege, de ez kiszipolyozhatja az albérletpiac fizetőképes keresleti oldaláról azokat, akik inkább a lakásvásárlás mellett döntenek.
Most egyébként mennyibe kerül egy átlagos albérlet Budapesten és a nagy egyetemi városokban?
Budapesten 270,000 forint az átlagos albérletár, de a városon belül is óriásiak a különbségek. Tehát a legdrágább kerület az a második és az ötödik kerület, itt 350 és 330,000 forint az átlag. Ehhez képest Csepelen 180, a 23. kerületben pedig 160,000 forintért lehet bérelni.
Fele annyi.
Tehát ez fele annyi. Egyébként, hogyha hallgatnak bennünket az egyetemre, főiskolákra frissen bekerült hallgatók, azért van néhány trükk, amivel így lehet spórolni, tehát a lokációban lehet kompromisszumot kötni, ami egyébként nem is jelent akkora nagy kompromisszumot, mint amekkora távolságot ezek felölelhetnek, mert például a kötött pályás közlekedés a metró útvonalán fekvő ingatlanokat bérelve, lehet, hogy olcsóbbat találunk Újpesten, mégis a metróval mondjuk 10-15 perc alatt be lehet érni a belvárosba, ez egy közkedvelt ilyen spórolási praktika. A másik pedig az, ez főleg az augusztus közepén szokott megjelenni a diákok részéről, amikor már lezajlik a gólyatábor okozta ismerkedési folyamat, hogy baráti társaságok közösen bérelnek lakást, mert a nagyobb ingatlanoknak a bérleti díja nem kerül annyival többe, mint amennyivel több szobával rendelkezik az ingatlan, így az egyfőre jutó költség az csökkenthető.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Önök az elmúlt nagyjából 50 percben Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották. A műsor elkészítésében Sipos Ildikó, Szécsi Ágnes és Rucz Barbara vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.